Portfolio Podcast Lab.
Mindenkit üdvözlünk, ez a Checklist, a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje szeptember 15-én csütörtökön. A mai műsorban szerkesztve közöljük a ma megrendezett Property Investment Forum 2022 konferencia makrogazdasági paneljén elhangzottakat, melyben a résztvevők egyebek mellett az energiaársok, az euró árfolyam, a hazai növekedési kilátások és más makrogazdasági tényezők ingatlanpiaci implikációit vitatták meg.
Van arra azért esély, hogy Magyarországon beragad viszonylag magasan az infláció, annak ellenére, hogy most lesz vagy egy valamekkora lassulás vagy recesszió, és hogyha beragad mondjuk magasan Magyarországon az infláció 5-6-7-8-9-10%-on, akkor valószínűleg azért a kamatszint se fog visszamenni nagyon alacsonyra. És azért, hogyha lesz Magyarországon mondjuk ugyanúgy, mint a 2000-es években, 2000-től 2008-ig ilyen 5-6-7-8%-os kamatszint, az nem biztos, hogy ugyanazokat a árazásokat fogja indokolni, például az ingatlan piacon is.
A panelbeszélgetésen részt vett Zsidai Viktor, a Citadella Alap portfólió menedzsere, Tardos Gergely, az OTP Bank elemzési központjának igazgatója, Madár István, a portfólió vezető makroelemzője, a moderátor pedig Bán Zoltán, a portfólió csoport vezérigazgatója volt. Én Forrás Dávid vagyok, a portfólió podcast lab szerkesztője, ez pedig a Checklist szeptember 15-én.
István végighallgatta ezt a panelbeszélgetést, amit volt ezt megelőzően, és itt a beszélgetésben azt mondjuk, hogy feltően autisták voltak a szereplők.
Igen, nem voltak olyan nagyon bodulátóak, szerintem se. Ez általában is igaz, hogy ha megkérdezünk egy vállalatot, hogy hogy látja az üzleti környezetét, akkor mindenki elmondja, hogy hát látjuk a viacfelőket, de én jól vagyok. Tehát ugye ez egy alapbeállás, nyilván senki nem mondja azt, hogy ő is hosszú van. És lehet, hogy tényleg így van, mert egyébként maga az ingatlan piac ilyen szempontból, meg az építőipari piac, az egy elég speciális piac. Vannak benne rendkívül energiaintenzív területek, alapanyaggyártás, még az üzemeltetés is részben, és vannak benne intakt vagy védett területek, ezért tényleg elég nehéz bárkinek azt mondani, hogy amit mond, azt nem jól látja, mert simán lehet, hogy a saját mikrokörnyezetében egyébként mondjuk tényleg nagyon jó a helyzet, de azért összgazdaságilag ennél sokkal rosszabb.
Visszakérdezek, mert azt hiszem, idejével én végigrócsoztam az egész magyar piacot, volt egy adásod, hogy ez a cserarány romlás, meg hogy gazdasági kilátások, és akkor azt mondtad, hogy mindenhol sokkal negatívabbak voltak a vártvezetők, mint amit te próbáltál sugallni. Most ugye ezt látod, vagy most pont megfordult a történet?
Tehát Gergő is mondta, hogy nagyon napról napra változik a helyzet. Igen, ugye amikor érzékeltük, hogy nagyon nagy az érdeklődés arra, hogy most mi is zajlik itt a magyar gazdaságban, mert nagyon nagy az űrzavar, akkor azt tapasztaltuk, hogy már tavasszal egy ilyen, nagyon sokakban egy ilyen erős válságérzet bontakozott ki. Mi akkor azt mondtuk, hogy akkor volt ilyen 100 euró körül a gázár, hogy szerintünk ezzel a gázárral lesz egy nagyon erős alkalmazkodás, a gazdaságnak ez a nagy robogó lendülete meg fog állni, nagyjából így leöli rövid távon a néhány negyed évre a gazdaságot a magas gázár, alkalmazkodik hozzá mindenki, fölmennek az árak, főleg az energia intenzív területeken, és akkor utána majd elindul egy ilyen újraindulás néhány negyed év múlva, de nem lesz olyan nagyon nagy dráma. Ezek voltak a nyugtatók szavai, csak akkor 100 euró volt a gázár, most meg 200. Tehát ugye a dolog, a Gergő, még az néhány ilyen egyszerű számot, akkor azt mondtuk, hogy körülbelül a mindenféle alkalmazkodás nélkül a magyar gazdaság jövedelmének egy huszadát, körülbelül 5%-ot kiszív az energiaimport az országból jövedelemként. 340-nél ez volt majdnem 20%, most meg ugye valahol a kettő között van. Szerintem érthető, hogy mi a közöttük a különbség, és ez nem egy lineáris viszony, tehát nem arról van szó, hogy alacsonyabb gázárnál kicsit rossz, magasabb gázárnál meg nagyon, mert az alkalmazkodás az nem lineáris. Tehát amíg az az alkalmazkodás, hogy kicsit kevesebb mennyiségű energiát veszek, spórolok a munkaerőn, meg a beruházáson, meg a dolói kiadásokon, addig ez egy lineáris folyamat. Amikor ugye a sok az nem folytogat, hanem üt, és akkor vagy elterül valaki, vagy nem, akkor az egy egészen más 0-1 típusú játék. És ugye ami itt a fő pervers közgazdászként úgy mondom, hogy érdeklődési fókuszunk az, hogy miközben egy éve arról beszélünk, hogy energiaválság van a világban, mi úgy látjuk, és a kérdőjéves felmérésünk és a nagyjából ezt támasztja alá, hogy a vállalati szektornak a 20-30%-a még, de lehet, hogy 40 is, nem találkozott költségeiben a magasabb energiaárakkal. Egyszerűen azért, mert az októberben induló gázév és a januártól induló áramév fogja rájuk nyitni az ablakot, hogy akkor hudelmes húzat van odakint. Az egy nagy kérdés, hogy ő náluk hogy zajlik le majd ez az alkalmazkodás, hiszen látjuk, hogy a kis és középvállalati körben azért nagyon sok olyan ágazat van, amelyiknek azért a kilátásai nem arról szólnak, hogy hát akkor emelek még 20%-ot, és akkor rendben vagyok, hanem más, és ezért mi azt gondoljuk, hogy ez összejön egy újabb ársokkör, és lesz egy újabb alkalmazkodási kör, ahol benne van az a rizikó, hogy az alkalmazkodás nem egyszerű áremelkedéssel, hanem különböző egyéb vállalati alkalmazkodási formákkal fűszerezve fog telni, ami benne van akár a bezárás is.
Csak egy ilyen példa, most ránéztem a Gázára, ma 222-n indult, fölment 244-re, onnan vissza 231-re, és még nincs délután, tehát hogy eléggé mozog ez a piac. Viktor, szerintem Sennyre Gáz fókuszú a történet, vagy az úriemberek, hogy nem tudják nagyon, hogy mi lesz, hogy a Gázár mögé próbálnak állni?
Teljes mértékben, tehát hogy ez most szomorú, mert egy ingatlanos konferencia, és már folyamatosan eddig csak a gázról beszéltünk, de nagyon nem lehet igazán másról beszélni. Ami szerintem talán jó hír itt a gáz árak kapcsán, hogy van azért arra egy elég jó esély, hogy ez a következő 12-24 hónapban azért nem meg fog oldódni, de csökkenni fog ez a probléma. Ugye az van, hogy itt mindenki, tehát ami történt itt az elmúlt hónapokban, hogy az összes európai ország, aki sok gázt használ fel, ugye Magyarország is, egymás elől veszi meg gyakorlatilag a gáz nagyon leegyszerűsítve. Pont mondott nekem a szünetbe Gergő számokat, hogy mi is milyen szép mennyiséget tudtunk beszerezni ezek mellett, a magas árak mellett. Tehát az történik, hogy az országok egymás elől veszik el a gázt, viszont nagyjából, mivel a gáztározók föltöltési időszakának egyrészt vége, másrészt én azt gondolom, hogy nagyon sokan alulbecsülik az alkalmazkodásnak a lehetőségét, meg a képességét a fogyasztók oldaláról, ezért azért elég esélyes szerintem, hogy a következő 12 hónapban ezek a mostani gázára jelentősen lejjebb fognak tudni menni. Ugye az a feladat, hogy kellően magas legyen a gázár, hogy továbbra is kimerjen állni Gulyás Gergely, hogy 18 fokon tartjuk a közintézményeket, de azért ne legyen annyira magas, hogy tönkre menjen a gazdaság. Tehát én azt gondolom, hogy kb. Ez egy ilyen 300 és 600 forint közötti köbméter átszámolva, amit ki fog alakulni.
Elég optimista vagy. Viktor, akkor most tényleg optimista vagy? Mert egy szoktál így csapongani, hogy most nagyon pessimista vagy nagyon optimista. Most azt mondod, hogy jobb a helyzet, mint amit most így általában az urak gondolnak?
Szerintem ők is hasonlót gondolnak, mert én szoktam velük beszélni. Tehát, hogy szerintem lesz erős keresleti alkalmazkodás. Szerintem ők is azt gondolják, hogy lesz keresleti alkalmazkodás. Nem tudjuk megbecsülni, a világon senki nem tudja megbecsülni, hogy ez hova fogja rakni a gázárakat. Simán lehet, hogy a jelenlegi áraknak a harmadára fog leesni egy év múlva a gázár. Az is lehet, hogy a felére, de az is lehet, hogy ugyanitt marad. Szerintem teljesen lehetetlen előrejelzést készíteni pontosan, hogy ugye emiatt a gazdaságra. Az azért nagyon valószínű, hogy Magyarországon szerintem lesz recesszió, sőt, én azt gondolnám, hogy valószínűleg már zajlik is.
István Gergő, mit gondoltok erről, hogy mennyire lesz mi ez a recesszió? Rövid távon, hogy csapódunk be a földbe, lassan vagy meredeken?
Hát azt gondolom, hogy nyilván a negyedik-negyed év az durva lesz. Ugye itt igazából, ahogy István is mondta, hogy a cégek most szembesülnek azzal, hogy igazából hova is megy az ár. Ugye azért azt tudni kell, hogy amikor ekkora sok jön, akkor mindenki kicsit úgy egy darabig az késlelteti magában a szembenézést, mert úgy nem hiszi el, hogy ez a helyzet. Hogy vannak olyan ágazatok, amik egyszerűen nem tudnak rentábilisan működni. Ugye a többi, ami ilyen energiaintenzív, az azt próbálja csinálni, hogy árat emel, nyilván erre a kereslet elkezd csökkenni, és akkor valamennyi kapacitás ott feleslegessé válik. Az a kérdés, hogy ez mennyi ideig tart. És lehet, hogy mondjuk átmenetileg egy olyan COVID, tehát ez a valószínűleg ilyen COVID-típusú leállás fogunk látni.
Ezt akarom kérdezni, mert azt tudjuk, hogy azt nem tudjátok, hogy milyen mély lesz, az már kiderült. Nekem az a feladat, hogy provokáljak, tehát senki nem tudja, hogy milyen mély. Az ideig lehet tudni, hogy milyen mély, nem tudjuk. Az idejéről tudunk valamit, hogy ez COVID lesz, vagy 2008-as válság, ami 7 évig mindenki szívott utána a teremben is.
A 7 éves cucc ellen azért több dolog szól. Egyrészt azért azt gondolhatjuk, hogy ilyen 3-4 év alatt, ugye most a probléma az, hogy lényegében az európai gázkínálat 40%-át adó Oroszország úgy döntött, hogy jelentősen lejjebb csavarja a csapokat, és igazából egy csomó gáz hiányzik emiatt Európából. Ugye mondjuk a 40%-nak megjött eddig mondjuk a 150-160 milliárd köbméternek, mondjuk megjött mondjuk így a 40%-a talán egy kicsit több, valamennyi ugye a déli áramlaton meg az ukrán vezetéken keresztül jön. Egy részét mondjuk a harmadát lehetett pótolni LNG-vel, meg a norvég gázszállítások megemelésével. De az van, hogy egy ilyen 10-15%-os keresletcsökkenés kell Európában. És ugye igazából ezt az árat keresi a piac, hogy hol van ez. jövőre, hogyha még ezt a 60 milliárd köbmétert se szállítja Oroszország, akkor nyilván további keresletcsökkenés kell, ez a legrosszabb szenárió, de ugye azt tudjuk, hogy mondjuk a, nem tudom, leállt a műtrágyagyártás, a fémalapanyaggyártás, egy csomó ilyen nagyon-nagyon energiaintenzív ágazat, tehát hogy igazából lehet, hogy már a kereslet beesett annyira, most hogyha megnézzük azt, hogy a tározók hogyan telnek, mondjuk Nyugat-Európában is, annak ellenére, hogy az orosz szállítások esnek vissza, azt látjuk, hogy viszonylag gyorsan telnek, ami azt arra utal, hogy a kereslet már esett. Tehát ugye van ez a középtáv, hogy majd 3-4 éven belül épül annyi LNG terminál, hogy mondjuk Katarból meg az USA-ból idejön a gáz, remélhetőleg ugye 30-40 esetleg ennél egy nem sokkal magasabb áron. Azt gondolom, hogy ez maximum addig tart. De ennél én olyan szempontból optimistább vagyok, azt gondolom, hogy ha más nem, akkor a magas ár az egy viszonylag kaotikusan elrendezi ezt a dolgot. De azt gondolom, hogy azért ha összedugják az okosak a fejüket, akkor ki lehet találni olyat, ami azért itt náluk is van, hogy akkor az önkormányzatok mondjuk bizonyos dolgokat bezárnak, vagy lehet, hogy nem kell minden múzeumot folyamatosan nyitva tartani, meg nem biztos, hogy annyira kell fűteni.
Hogy ezek fájnak?
Ez fáj, persze, hát ennek a makrogazdasági neve az, hogy infláció meg recesszió, nyilván.
Jó, de akkor azt mondjuk, hogy ez nem olyan rövid távú, hogy ne gondoljuk azt, hogy egy szarnényerünkre jövő márciusban már mindenki happy lesz és megy tovább a gazdaság, de nem is tart 7 évig. Körülbelül ezt tudjuk mondani.
Igen, azt gondolom, hogy alapvetően itt ha szerencsénk van, akkor lehet, hogy már jövő nyáron már sokkal jobb lesz a helyzet, ha nem, akkor mondjuk egy pár év. De azt gondolom, hogy még a jövő év azért lehet kritikus, mert ha annyit se szállítanak az oroszok, már pedig valószínűleg nem fognak, mint amennyit idén szállítottak, akkor nyilván még kell további keresletcsökkenés, de arra meg van, vagy ugye azért az, hogy a gázfelhasználás lehet kiváltani áramtermelésben, vagy nekünk a bolgár kollégáink azt mondták, hogy ők nem izgulnak annyira, mert ők alapvetően mondjuk ilyen távfűtéshez használnak gázt, és mondjuk hát ott az az erőmű, ami dolgozik, az 40 éve működik, változatlanul 30 évig pakurával pakolták, most is azzal fogják a gondba.
Ingatlanról van szó, itt azért több éves ciklusok vannak, tehát hogy igazándiból persze nyilván fontos, hogy jövőre mennyi lesz az infláció meg a növekedés, de igazándiból az a kérdés, hogy 5 éves távon, vagy mondjuk 3-5 éves távon Magyarországon, mi határozza meg az ingatlanoknak a kilátását, a gazdasági ciklus hogy alakul? Tehát hogy mondjuk nagyon leegyszerűsítve, mennyire lesz erős növekedés tartósan, hol lesz a kamatszint? Ez mondjuk ez nagyon-nagyon fontos. Tehát szerintem arról kellene beszélnünk, és ezzel kapcsolatban nekem van egy félelmem, amit én megosztottam mind a kettőjükkel, tehát hogy tudom, erről már beszéltünk. Tehát ugye az a probléma Magyarországon, a növekedés az egy kérdés, az nyilván egy kérdés, hogy mekkora növekedés lesz, de hogy Magyarországon túltoltuk a biciklit, ugye ezt mindenki tudja, 2018-9-től legalábbis, mind monetáris, mind fiskális oldalról, valamennyire. És van arra azért esély, hogy Magyarországon beragad viszonylag magasan az infláció, annak ellenére, hogy most lesz vagy egy valamekkora lassulás vagy recesszió, és hogyha beragad mondjuk magasan Magyarországon az infláció 5-6-7-8-9-10%-on, akkor valószínűleg azért a kamatszint se fog visszamenni nagyon alacsonyra. És azért, hogyha lesz Magyarországon mondjuk ugyanúgy, mint a 2000-es években, 2000-től 2008-ig ilyen 5-6-7-8%-os kamatszint, az nem biztos, hogy ugyanazokat a árazásokat fogja indokolni, például az ingatlan piacon is. Na, csak ezt akartam így hozzátenni.
Akkor te egy középtávon összességében pessimista vagy, tehát most van ez a rövidtávú probléma, de ez nem maszkolja el a nem csak súlyos vitaszkodó problémákat, amit összettünk 2000, a háború kitörésig összettünk gyakorlatilag.
Hát szerintem az van, hogy van egy nagyon nagy kockázat, és senki se tudja, hogy ez a beragadás meg lesz. Tehát, hogyha mondjuk lesz most Magyarországon egy lassulás, leesnek-e a bérek. Ezt meg fogjuk tudni mondjuk 12-18 hónap múlva. Nem tudom, ők se tudják, senki se tudja. Hogyha alkalmazkodnak a bérek majd a lassuláshoz, akkor tök jó, mert akkor az infláció is lemegy. Ha nem, akkor, és fölragadnak, akkor az nem jó, szerintem hosszú távú kilátásban. Én nekem ez a véleményem.
Én annyit tennék hozzá az ingatlan piachoz, hogy amit én látok, az, hogy lehet, hogy irodából most egy pár évre elég van a csőben. Ha jól látom, az ipari ingatlannál is kezd hasonló lenni a helyzet, főleg úgy, hogy ugye az emelkedő üzemeltetési költségek miatt könnyen lehet, hogy igazából az igénybe vett terület is csökkenni fog. Meg ugye van mögöttünk egy nagyon szép, hosszú ingatlan ciklus. Én emlékszem, akkor is a Viktorral ültünk egy panelben, amikor elhangzott az, hogy újra 98 van az ingatlan piacon, és akkor úgy nem éreztem az átütő lelkesedést, hogy tényleg ez lenne, de végül is, tehát hogy nagyjából ilyen, azt mondhatjuk, hogy ilyen 13-14-től azért egyértelműen elindult ez a dolog felfele. Ez nemzetközi összevetésben is egy hosszú ciklus, és hát így rendesen meg lett fűtve, vagy hát eléggé meg lett fűtve a vége. Tehát én azt gondolom, hogy az ingatlanpiaci kilátásokat ez biztos, hogy nem segíti, hogy hogy azért van egy jelentős túlkínálat, ugye a lakóingatlan piacon igazából talán azt mondom, hogy ott nincs, viszont ugye van egy olyan típusú probléma, hogy azért az árak azok így a, hogy is mondjam, az MNB adatai szerint is, meg a saját becslésünk is hasonlót mutat, hogy azért a jövedelmekhez képest eléggé elszaladtak országosan is, és ebben így a utolsó mondjuk ilyen egy év mindenféle támogatásának azért komoly szerepe volt, tehát az idei évben még úgy eléggé sikerült ráhúzni a bulira. Tehát azt gondolom, hogy ezek a dolgok azért azt mutatják, hogy lehet, hogy a gazdaságban lesz egy ilyen viszonylag gyorsabb visszapattanás, de ez megnöveli az esélyét annak, hogy azért az ingatlan piacon nem lesz olyan vidám a történet.
Alapvetően pessimista az ingatlan piac. Hogy mindig szóltuk azt a kérdést föltenni, hogy most gáz kell nyomni, vagy féket kell nyomni, most akkor mi az álláspont?
Hát én ezt a kuplumban kombinált részfékezést javaslom.
És te is ilyen sibáron látod a milyen pályákon meg Magyarország?
Hát ugye a rövid távhoz még egy mondatot, hogy fölmerült, hogy már láttunk két válságot ezelőtt. Én azon egyet értek, szerintem ti is azt mondjátok, hogy azért ez a mostani válság, ez hál' Istennek inkább lehet olyan, mint a Covid, mint amilyen az előtte levő pénzügyi válság. Ugye a hitelpiacról induló válság az mindig pocsék, az 5 év szenvedés, és nagyon rosszul néz ki. Itt azért azt gondolom, hogy ez a költségsok, ami energia oldalról üti a gazdaságot, különösen az importőr gazdaságokat, az egy gyors alkalmazkodással kiheverhető, fájdalmas visszaesést fog hozni, éles visszaesést, de nem kell feltétlenül utána nagyon szenvedni. Tehát én azt gondolom, hogy ilyen szempontból megvan az a reményünk, bár most senki nem látja azt a forgatókönyvet, hogy hogyan, de ugye egyszer azért itt majd olyan árak lesznek, amik mondjuk nem az európai, hanem a világpiaci energiárakhoz alkalmazkodnak, ahogy Gergő mondta, és akkor az azért a mostaninak a harmada. Az azért egy ilyen elég biztató perspektíva szerintem így középtávra. De azzal meg egyetértek teljesen, Viktor, ami gyakorlatilag olyan 2019 óta, csak ugye azóta történt egy más dolog, és az elfedte ezeket a dolgokat. Azért az látszik, hogy a növekedésnek a motorjai azért kezdenek egy kicsit elfogyni. Ugye a magyar gazdaság növekedésének egyik fontos motorja volt a foglalkoztatás bővülése. Ugye ezt nagyon sokáig gyakorlatilag a munkaerőpiaci reformjaink hozták el, hogy miközben a munkaképes korú népesség már régóta csökken, a közben a nyugdíjkorhatár emelés meg egy-két szigorítás az a foglalkoztatottságot tudta növelni. Ennek az időszaknak azért nagyjából így néhány éves távlatban azt gondoljuk, hogy vége van. Tehát, hogy nem nagyon tud ennél több ember dolgozni Magyarországon. Építőiparban pont mondjuk a vendégmunkások ugye egy sajátos menekülő út ebből, de összességében az országban nem. Ráadásul ugye a másik kockázat az valóban az, hogy ha az infláció beragad, akkor a kamatok is tartósan magasabbak lehetnek, tehát az a fajta lendület, amit a nulla kamatok időszaka hozott, és a nagyon olcsó tőke, nagyon olcsó beruházni, ugye Magyarországon is majdnem 30%-os a beruházási ráta még most is, ez azért lehet, hogy előbb-utóbb el kell, hogy fogjon ebben is a lendület, hogyha itt ilyen 10% fölötti kamatok maradnak meg. Ugye itt az inflációs pályához csak annyit, hogy most azért általában konszenzusos az a kép, hogy most föl, és akkor valamikor évvégén így csúcson leszünk így 20% körül, attól függően, hogy vacakolnak a gazdaságpolitikusok az árstoppos termékekkel, és utána meg egy ilyen lassú lejtmenet, ugye ezt egyre lassabbnak mondják.
Azzal egyetértetek, hogy Magyarország igazából 21-ben is már nagyon sok probléma volt, és hiába nyomja rá a hivatalos kommunikáció, hogy háborús infláció, meg a háborúval minden vége lesz tolinak, de két probléma van. Van egy alapprobléma, amivel így is úgy is besújtottuk volna valamibe, és erre csavar rá az energiár meg a háború. Ez így igaz? És a háború véget ér, nem oldódik meg a probléma.
Nyilván volt egy csomó probléma, tehát hogy azt láttuk, hogy a költségvetésben kell majd egy korrekció. Az is látszott, hogy az infláció az makacsul és gyorsan emelkedik. De az a helyzet, hogy azért tehát hogyha nekem valaki felajánlan egy komoly juttatást azért, hogy csináljak egy ennél rondább sokkot, akkor nehezen tudtam volna összerakni. Tehát azért az a helyzet, hogy az energia függőségünk miatt, így mondom, hogy a korábbi problémák megvoltak, de hogyha 50 vagy 60 euró lenne a megawatt óránkénti gázár, akkor szerintem arról beszélgetnénk, hogy mennyire lassul a gazdaság. Nem az lenne a kérdés, hogy bezárnak-e a cégek.
Ugye ez nem magyar probléma, tehát az egész kelet-közép-európai régióban volt egy nagyon nagy növekedés, fölmentek, tehát óriás nagy béremelkedés volt mindenhol. Én azt nem nagyon látom lehetségesnek, hogy ebből ne lett volna előbb-utóbb is egyébként infláció. Én már régóta vártam, tehát mindig vártam és nem jött, aztán végre megjött ötször annyi, mint amit gondoltam. De az a lényeg, hogy azért itt az egész régióban itt egy nagyon nagy túlhevülés volt szerintem. És azért, amit István mondott, nincs több bevonható munkaerőnk, a munkaerő termelékenység az elmúlt 10 évben 5 évente kb. 1%-kal. Tehát, hogy ott nem tudunk több ember bevonni, és lehet, hogy majd javul egy kicsit a munkaerő termelékenység növekedése, de ebből azért mondjuk az ilyen 2%-nál, 1-2%-nál nagyobb növekedést én nem látok. És hogyha még erre rájön, hogy mondjuk magasabb kamatszint volt lesz, mint korábban volt, akkor miről beszélünk?
Különböző iparági kockázatok, amik itt fölérnek. Viktor, mit gondolsz? Aggódni kell az írások miatt, vagy most a bankok azok szuper jók?
Jó, Gergőt nem szabad megkérdezni, tehát egy banktól, mert nyilván tehát a bankok jól vannak, de én azt gondolom egyébként, hogy ezek az a bankválságok, meg ugye általában minden válság, pont erről beszéltük is van itt, hogy minden válság más, és minden válságból ugye mindenki tanul, a szereplők is, meg a gazdaságpolitikusok is, és amikor megtanulják a leckét, akkor megvan, leszabályozzák, megcsinálják, hogy az soha többet ne fordulhasson elő. Ugye volt 1980-ban infláció, 70-től 80-ig, után rájöttek, hogy inflation targeting a jegybankoknál nagyon szigorúan, stb. Nem is volt 40 évig infláció. Ugye a bankválságok is olyanok, hogy olyan szintű tőke követelményeket írtak elő a bankoknak, olyan óvatosságot csinálnak maguktól is a bankok, hogy én azt gondolom, hogy ez egy generációra nagyjából bebiztosított, hogy óriási nagy bankcsődök világszerte szerintem nem nagyon tudnak lenni. Az, hogy egyes országokban egyes túltáplált bankokkal problémák lehetnek, az lehetséges. Lehet, hogy van ilyen Magyarországon is, de szerintem rendszer szintű kockázat nincsen.
Milyen iparágok lehetnek egyébként így kockázatosak Magyarországon? Honnan számítsuk azt, hogy esetleg nem fizetések jönnek, problémák jönnek?
Hát ugye itt két dolog van. Az egyik az az energia, tehát hogy három. Az egyik az energiaintenzitás, tehát minél energiaintenzívebb valaki, annál könnyebben jut el az üzembezárási pontig. A másik, hogy mennyire tudja áthárítani az árait, tehát lehet olyan, akinél nagyon nagy a költségemelkedés, de hogy mivel olyan terméket forgalmaz, aminek a kereslete szintén árugalmatlan, ezért át tudja hárítani. Ugye a harmadik, meg az, hogy azért lesznek olyan ciklusérzékeny ágazatok, amelyek elvileg nem feltétlenül nagyon energiaintenzívek, de azzal, hogy mondjuk a háztartásoknak spórolni kell, hogyha valaki elveszte a kapacitásait, akkor problémái lehetnek. Most az energiaintenzitásnál nagyjából hát így van egy pár, amilyen kilógó van az, tehát a feldolgozóiparban nyilván a műtrágyagyártás idejéként a vegyipar jelentős része, akkor az autóipari beszállítók közül, tehát ilyen fémalapanyaggyártás, fémmegmunkálás, akkor az üveggyártás például, a papíripar. A kiskereskedelem ciklusérzékeny, ugye ott is vannak kevésbé meg jobban ciklusérzékeny területek, tehát mondjuk, mit tudom én, a ruha, meg általában az ilyen kütyű vásárlás az jellemzően az ciklus érzékeny. Ugye a Covid az ilyen szempontból egy csalóka dolog volt, mert ugye ott az történt, hogy egy idő után, amikor visszamentek az emberek a boltba, azért nyaralni kevesebbet mentek, tehát hogy a kütyükre többet költöttek, de azt tudom, tehát ugye azért a plázák azért eléggé megérezték az összes lezárást.
István?
Provokáljam a nézőket is, hogyha már az a kérdés, hogy kiket ment meg, vagy kiket nem ment meg az állam szerintem az ingatlan piac nincs a megmentestistán.
Nem is kell megmenteni.
Tehát nem is kell, annyira jól állnak egyrészt. Ugye másrészt hagyományos, nagyon erős ciklikus iparág. Szerintem cinikusan azt fogja mondani rá a gazdaságpolitika, hogy ők már megtanulták, milyen az, hogy egyszer fenn, egyszer lenn. Most egy kicsit hosszabb idő jön. Ez szerintem ide csak olyan szelektíven érkezik a pénz, ahogy Viktor utaltál, hogy vannak kivételes szereplők, de alapvetően szerintem itt nem lesz egy általános megmentés, szerintem a turizmus vendéglátásban sem, mert ebben a formájában iszonyatosan sok pénzt igényelne, és nem biztos, hogy az megérné. Alapvetően szerintem ilyen KKV-knak, egészen kis cégeknek, akik energiaintenzívek, azokra lesz valami csomag. Egyébként, ahogy Gergő is mondta, költségvetésben gyakorlatilag nincsen pénz. Ugyában mondjuk azt, hogy az infláció az önti be a pénzt a költségvetésbe. Valójában egyrészt ugye a magyar gazdaságpolitikába visszatért a fiskális alkoholizmus, tehát ha egy kicsi pénzt is lát, azonnal elkölti, és ez sajnos ez nem változott azóta se, hogy kiderült, hogy baj van. Másrészt pedig az infláció nem menti meg ezt a költségvetést, mert az energia oldalról jön. Tehát, egyrészt fölmennek a kamatok, csomó kamat támogatott hitel van, az államadósságon van egy halom kamat, azok mind emelkednek, vannak inflációhoz kötődő kiadások, azok szintén emelkednek, és még mindig jó lenne, de akkor még ott van ugye az, hogy valójában van egy rezsicsökkentés, nem tudja a piaci árat érvényesíteni az állam a saját beszerzésein, ott pedig ilyen 1000 milliárd forintos nagyságrendű bukó van ugye az MVM-en. Ez összességében azt jelenti, hogy a jelenlegi gazdasági környezet az egyáltalán nem támogatja a költségvetést, inkább rontja, mint dombolja, mint javítja mondjuk egy tervezési időponthoz képest, hiába van sokkal magasabb infláció, költségvetés képe rosszabb, az idei év az nagyjából rendben van, a jövő évben még magasabb, vagyok biztos, hogy nem lesznek még kiigazító lépések, és akkor ehhez kellene még mindenféle támogató csomagokat berakni.
Egy nagyon fontos kérdés, euróalapon működik az egész ingatlanpiac. Mit gondoltok euróinflációval középtávon? Mit gondoltok eurófinanszírozási költségekről középtávon? És mit gondoltok euróforint árfolyamról középtávon?
Akkor kezdem én, mert ez ugye egyébként is minden nap azt kérdezik tőlem, hogy holnap hol lesz az euróforint kereszt árfolyam, nyilván nem tudom. Én azt gondolom egyébként, hogy az Európai Központi Bank az 2008-ban és 2011-ben is ugyanezt eljátszotta, az elején nem csinált semmit, mikor ment fel az infláció, és aztán rájöttek, hogy úristen, inflációs probléma van, és akkor kezdtek emelni, amikor már elindult a recesszió. Tehát szerintem rá fog jönni kb. 6 hónapon belül, de lehet, hogy 3 hónapon belül az ECB, hogy ez tévedés volt ez a kamatemelési ciklus. Szerintem nem fognak nagyon-nagyon jelentősen megemelkedni az európai kamatszint a jelenlegitől, tehát mondjuk most egy hosszú némethez képest én nem nagyon látom, hogy ez a következő 2-3 évben följebb lenne. Az euróforint kereszt árfolyam kapcsán pedig azt gondolom, hogy ha van egy némi józanság a magyar gazdaságpolitikában, akkor legalább 12-24 hónapra ezt a 400 forintos árfolyamot stabilizálni kell, különben még jobban elszáll az infláció, és az nagyon rossz folyamatokat indít be. Én azt gondolnám, hogy megpróbálnak mindent megtenni, hogy ezt a szintet tartsák, viszont ez magas kamatok kellene valószínűleg.
Forint euróforint, csak annyit, hogy azért azt látni kell, hogy jelen pillanatban a forinton van egy erős leértékelődési nyomás, szimplán a reálgazdasági tranzakciókon. Tehát egy hónapban 1 milliárd euró már külkereskedelmi hiány. Az azt jelenti, hogy ez a pénz ez kimegy a devizapiacra, és keresi az euró meg a forint a gazdáját. Ez folyamatos leértékelődési nyomást jelent. Ez nem jelenti azt, hogy most oda kéne menni az árfolyamnak, ahol egy ilyen mesterségesen megállapított statikus egyensúly árfolyam szint van mondjuk 4-50-re, mert nyilván nem tudni, hogy mi az az árfolyam, ami rendbe teszi ezt az egyensúlytalanságot, de addig, amíg ez fönnáll, addig van egy ilyen tétel, plusz ott van ugye az Európai Uniós támogatások miatti bizonytalanság, ami viszont, mivel most elég nagy a bizonytalanság, akkor megszületik a megállapodás, valószínűleg a spekuláció az alá, hogy ezzel kapcsolatban, és akkor visszamegy. És akkor egy utolsó gondolat, csak hogy miért fontos ez a dolog. Ugye ez Viktornak a mániája, ez az euroizáció, egy oldalú euroizáció, itt az tömegben ugye tulajdonképpen itt vannak azok, akik elkezdték Magyarországon az egy oldalú euroizációt. És sokáig olyan szempontból pessimista voltam, vagy nem pessimista, hanem nem, azt gondoltam, hogy nem olyan nagyon nagy ez a mondjuk így veszély vagy folyamat, mert hogy olyan országok indítják ezt el, ahol általában friss a pénz, mint a balkáni országok, nincs kialakult pénzügyi stabilitási rendszer, és ez könnyen tolja el a bizalmat az euró irányába, nálunk nem ez a helyzet, de hogyha sokat gyengül, akkor igen szerintem, és minél inkább kötődünk az európai gazdasághoz, annál inkább még inkább. Most már azt hallani, hogy a Csehországban is azért a jegybank igazából vonogatja a vállát, miközben zajlik egy csendes euróizáció, tehát nem nagyon akar ellene tenni, de nyilván nem lenne szerencsés az, hogy az úgy zajlana le, hogy a forint értékvesztése láttán akar mindenki menekülni a forintból és menni át a másik irányba, úgyhogy szerintem is fontos lenne, hogy azért a 400-tól ne nagyon szakadjon el, és azért szerintem a jegybank ezt érti és mindent meg is fog tenni érte.
Jó, utolsó egyszeres fel szeretnék kérni, a Gergő már elmondta, hogy úgy fékezne, hogy taposná a féket és kinyomná a kuplungot, Viktor?
Én nagyon óvatos lennék, ha ingatlan befektető lennék.
És te fékezni gyorsítanára István?
Azon automatikusan le fog zajlani, már látszik ebben az ágazatban is, szerintem most már azért alapvetően a kínálatot fogják vissza a szereplők, de azok, akik egyébként ebben a kínálatban még ott helyet tudnak kapni, azok nem fognak rosszul járni, tehát a biznisz az működni fog csak, és mikroszinten nem is fogják érteni, hogy mi miért nyavajgunk itt makroszinten, csak egy sokkal kisebb kör, vagy egy sokkal kisebb volumen lesz jó biznisz, a többi meg kevésbé, úgyhogy azért túlvállalni én sem vállalnám túl magam, mert nem lesz rá kereslet.
Ez volt már a Checklist, a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, akkor iratkozz fel podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékeld a Portfólió Checklist podcast csatornáját azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz pénteken 5-kor jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok! We'll be right back.